Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával emlékezik meg az idén április 21-én elhunyt Ferenc pápáról. A 40 ezer példányban kiadott bélyegblokk Batice Barnabás grafikus művész tervei alapján készült. Az újdonság szeptember 12-től vásárolható meg a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, egyes postahelyeken, illetve a posta.hu oldalon. A pénzjegynyomda ZRT által készített sorszámozott blokk keretrajzán Ferenc pápa teljes alakos képe jelenik meg. A bélyegen fél alakos kép ábrázolja a híveknek integető egyházfőt. A borítékon az imádkozó pápa teljes alakos profilja szerepel, a háttér mintázatát a pápai címer adja. Az első szeptember 12-i bélyegzésű alkalmi borítékon található pecsét keresztet formál Ferenc pápa latin nyelvű jelmondatával. Megkönyörült és kiválasztotta. Németh Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára is értékelte a Magyar Posta legújabb emlékbélyegét. Nagy örömmel vettem kézbe a Ferenc pápának emléket állító bélyegblokkot és a hozzátartozó díszborítékot, valamint pecsétet. 26 hallgató részvételével elindult a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A tanévnyitón elhangzott, az idén már a második évfolyam kezdi meg tanulmányait. A képzés célja magas szintű szakmai ismeretek átadásán túl emberi és szakmai közösség építése is. Emelte ki Domjánné dr. Habil Nizsalovszkirit, a tanszékvezető, szakfelelős. A vallásturizmus misszió is, és találkozás az élő Istennel, az élő közösséggel és önmagunkkal, fogalmazott Szonták Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára, református lelkész. Kiemelte, 2020-ban kialakították a Nemzeti Vallásturizmus intézkedési tervet. A terv az ország területén található 4000 vallási értékkincset három kategóriába sorolja. A zászlós hajóknak, mint például a Mátyás templomnak jelenleg is magas a látogatottsága. Mellettük vannak az úgynevezett értékkincs bővítők, amelyek jól működnek ugyan, de azért érdemes rájuk irányítani az emberek figyelmét. A harmadik kategóriába pedig az értékkincs kiegészítők tartoznak, azok a helyek, ahová oda kell vezetni az utazókat. Novák István atya delegált rektorhelyettes, Csáfor Hajnalka az egyetem oktatási rektorhelyettese, és Táncos Tamás, a gazdaság és társadalomtudományi kar dékánja is köszöntötte a hallgatókat. Elfogták Charlie Kirk konzervatív média személyiség elleni merénylet feltételezett elkövetőjét, jelentette be Donald Trump amerikai elnök egy interjúban. Donald Trump a Fox News hírtelevízió műsorának adott interjújá elején közölte, a hatóságok őrizetében van a gyanúsított, részleteket nem közölt. Hosszú évtizedek után ismét létrejött a közvetlen vasúti összeköttetés Budapest, valamint a kárpátaljai Beregszász és Ungvár között, ami jól mutatja, hogy a feszültségek dacára folyamatos az együttműködés a magyar és az ukrán hatóságok között. Közölte a tárca tájékoztatása szerint Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára Csapon. A miniszterhelyettes arról számolt be, hogy Kárpátalját rákapcsolták az európai vasúti hálózatra, azáltal, hogy mostantól közvetlen járattal lehet eljutni Ungvárról Budapestre, és azon keresztül Bécsbe, illetve Beregszászról is elindul a vasúti összeköttetés Budapest irányába, amire hosszú évtizedek óta nem volt példa. A hazavédelme nem csak kötelesség, hanem jog is. Mindazok joga, akikkel közös az életünk. Hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter Budapesten a Tárca és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége együttműködési megállapodásának aláírása alkalmából. Szalai Bobrovnicki Kristóf és Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke az első és a második világháborúban hősi halált halt zsidó katonák és munkaszolgálatosok emlékének megőrzését szolgáló együttműködési keretmegállapodást írt alá. A miniszter beszédében hangsúlyozta, Magyarország a közösségek közössége, a zsidó közösség pedig a Magyar Honvédség első pillanatától kezdve jelen van a történelmünkben. Végül az időjárásról. Nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, de az északnyugati-nyugati megyékben vastagabb felhők is lehetnek. Arrafelé záporok, zivatarok előfordulhatnak, foltokban köd képződik, többnyire gyenge marad a légmozgás, egyedül zivatarok környezetében fordulhat elő szélélénkülés, szélerősödés. A hőmérséklet hajnalban 11 és 18 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma a hírekről Sinkovics Andrea gondoskodik, a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Somogyi Márton kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan Közelkép című portréműsorunk szól. Ebben Zentai Péterrel, az Egri Neumann János Gimnázium Technikum és Kollégium pedagógusával beszélgetünk, aki júniusban az év középiskolai tehetséggondozó pedagógusa elismerést vehette át az oktatási hivataltól. Majd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát, a Líceumi Krónikát hallják. 21 órakor a hírek után Kultúrkör című műsorunk szól. Farkas Erzsébet és Klécz Beáta összeállításának elején a miskolci Ars Sacra Fesztivál irodalmi programjait ismertetjük. Az esemény fő média támogatója a Szent István Rádió. Végül pedig beszámolunk a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Báb Színház évadnyitó társulati ülésén elhangzottakról is. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal jelentkezünk. 22 órakor a hírek után a napverse következik. Ezután a közélet reggeli adását ismételjük meg. Ebben elsőként beszélgetést hallanak a pedagógus nap alkalmából Németh László díjban részesült Antal Andreával, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium magyar történelem szakos pedagógusával, majd az Egri Kórház aktualitásairól is szólunk. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadása szól, majd a hitvalló következik. Ebben Birincsikné Antalóczi Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával az Ószövetségi Női Alakok közül Ráhel életéről és hitéről beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, addig is jó rádiózást!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük Zentai Péterrel, a Neumann János Gimnázium Technikum és Kollégium pedagógusával készült beszélgetésünket, aki júniusban az év középiskolai tehetséggondozó pedagógusa elismerést vehette át az oktatási hivataltól.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió Egri stúdiójában Zentai Pétert, a Neumann János Gimnázium Technikum és Kollégium informatika tanárát, akit a múlt héten megkapta a legeredményesebb tehetséggondozó tanárnak járó plakettet. Szeretettel gratulálunk hozzá.
Nagyon
milyen érzés
köszönöm.
Volt átvenni?
Meglepett voltam nagyon, mert nem számítottam egyáltalán rá, úgyhogy ott meglepetésként ért dolog. Így aztán ez a meglepetés örömével mentem ki, és vettem át a díjat. Úgy nem ért váratlanul, mert hát megfogalmazás is benne van, hogy a utóbbi években azért ott voltak mindig országos eredményekkel a gyerekeim, tanulóim az élbolyban, ha nem is mindig az első 10 helyezett, de idén is például 10 országos döntőben voltak, ebből 2 volt az, aki például első 10 helyezett volt ebben az évben.
Tanít, több mint 20 éve tanít. Hogyan kezdődött? Mindig tanár akart lenni? Volt esetleg valaki nagy példa maga előtt, aki olyan hatással volt önre, hogy ő miatta, vagy ez így adódott, hogy ez volt az út, amit választani kellett?
Én lelkés családból származom, és alapvetően ilyen reál beállítottságú voltam, de nem egy túl kommunikatív, tehát Z-betűsként nem is nagyon feleltettek engem a középiskolába se, úgyhogy örültem is neki. Igazából én nem a tanári pályára készültem, Műszaki Egyetemnek a villamosmérnök karán felvételiztem, és hát azt végig is csináltam, és így lettem mérnök tanár később. A tanári indítatás az igazából ott kezdődött valahol, hogy egyetemi évek alatt, az utolsó évben, akkor az egyik barátom elhívott a Csepeli Sziget szakközépiskolába, így ugraadónak. Akkor még ugye új volt az informatika, és keresték azt, aki tudja tanítani egyáltalán. Ugye mi azért mérnök hallgatóként otthon voltunk ezen a területen, és maga a téma az nem okozott egyáltalán gondot. A drukkot az azt jelentette, ugye, hogy majd hogy fogok tanítani, úgyhogy nem is aludtam nyilván akkor éjszaka, mert ez nagyobb volt az izgalom, mint maga az, hogy hogyan is miként tanítsak, de nagyon megszerettem ezt a területet. Tehát igazából egyre inkább közelebb került hozzám, aztán ott kaptam felnőtt képzési tanfolyamokat is, szintén informatika területén, akkor még mint egyetemi hallgató, majd amikor hazakerültem Egerbe, villamosmérnöki munkát kerestem, és a mostani Wigner, akkor még GMS volt, bekerestek villamosmérnököt. Úgyhogy akkor az igazgató azt mondta nekem, hogy ön a milyen merünk, mikor hallotta, hogy kezdő villamosmérnök vagyok. Oda mentem, ott ragadtam, és akkor mérnök tanárit is elvégezve tanítottam ott, vagy 18 évig. Úgyhogy igazából a Neumannba 2014 óta, tehát egy olyan 11 éve vagyok.
Akkor mondhatjuk azt, hogy kicsit véletlen is volt, hogy a tanári pálya felé indult így.
Igen, mostanában hallottam éppen, hogy a véletlen az Isten művész neve, hát én úgy látom, hogy ez az utam, tehát ez a tulajdonképpen rátaláltam arra, amit amúgy nagyon szeretek, élvezek, tehát nagyon szeretek magyarázni, mindig is volt véleményem arról, hogyha valaki tanított, hogy hogyan lehetne ezt esetleg jobban csinálni, vagy de jól csinálta, és ez mindig magával tudod ragadni.
De ez fontos dolog egyébként egy tanári pályán, hogyha az embernek van véleménye arról, hogy merre tud esetleg tovább haladni. Ugye, mert hozzátartozik nyilván, aki tanít, tudja, van egyszer az a tudás, amit át kell adnia, ugye, tehát maga a szakma, de ugye nem mindegy a módja, hogy történik meg. Így van.
Igen. Szerettem mindig is, hogy keresni azt az utat, hogy hogyan lehet világosabb, egyszerűbb, érthetőbb az, amit akár bonyolultabb dolgokat is, hogyan lehet úgy leginkább képekben, mert én vizuális típus vagyok, tehát szívesen rajzoltam is a tanulóknak, de ha már nem is rajzolok annyit, de legalább képekben elmagyarázni, hogy értsék, lássák maguk előtt, hogy hogyan működik az adott folyamat, vagy az adott törvényszerűség.
Ami nekem az informatikával kapcsolatban még különösen érdekes, hogy ugye én angol-magyar szakos tanár vagyok, ha arra gondolok, amit nekem meg kell tanítani, az nem egy olyan dinamikusan változó terület, mint az informatika. Ugye egészen mást kellett tanítani 20 évvel ezelőtt, és annyi minden történt azóta, illetve elmondhatjuk azt is, hogy gyakorlatilag az összes tantár tanításába beszivárgott valahogy az informatikának bizonyos része, hiszen felhasználunk rengeteg olyan felületet, különösen ugye a COVID óta, ami segítheti a mi tanításunkat gyakorlatilag, viszont változik az, amit önöknek tanítani kell. És ha így belegondolok, akkor ezért nem lehet könnyű, hogy folyamatosan lépést kell tartani a változásokkal, és azokat mind be kell emelni, mind érthetővé kell tenni a gyerekek számára.
Igen, ez így van. Egyik oldala ennek nyilván az a nehézség, hogy mindig kell valóban újat tanulni, de ez egyben egy jó dolog is, mert frissen tartja az embert, nem érezheti magát késznek soha, tehát most is, hogy éppen a technikumban szakmai tárgyakat kell újabbakat tanítanom, ahogy megy előre az osztályom, előttük én is tanulok néhány dolgot, mert ugye a webfejlesztés területén is nem vagyok annyira jártas, mint ilyen-olyan-amolyan más területeken is, tehát mindig kap az ember újabb feladatot. Mi informatika tanárként még talán önmagában a közismereti digitális kultúra oktatás területén ott még lazábban kell fejlődni talán, de a technikumban meg igazán szakmai tárgyakat is tanítunk, tehát ez egy kihívást jelent.
Azt is említette, hogy fontos, hogy az ember újat tanuljon, hogy fejlődjön a saját szakmájában, mert egyrészt frissen tartja, meg új dolgokat mindig jó tanulni.
Így van, így van. Az érdeklődés mindig is visz előre, és hál' Istennek olyan területen vagyok, ami tényleg érdekel is, és inkább az a probléma, hogy kevesebb időm van arra, hogy tanuljak. Tehát ugye még egy programozó, mert ugye kedvenc területem a programozás, az informatikán belül is, azért csak a mérnöki hátteremet nem tudom megtagadni. Egy programozó azért benne van, kész termékeket fejleszt, és így tovább. Nekem erre nincs időm, hogy ilyen mélyen ássam bele magam, még plusz programozó is legyek. Így aztán marad az, hogy valahogy próbálom követni azt a valóságot, és arra felkészíteni a tanulókat legalább alapjaiban, amiket ők később aztán majd profi szinten fognak művelni.
Ugye tehetséggondozó tanár hogyan tudja kiválasztani, hogy látja meg, hogy ki az, aki képes lesz rá, ki az, akire lehet építeni? Mert a tehetséggondozás is gyakorlatilag két pólus, hiszen ugyanúgy, ahogy a tanárnak bele kell tenni a plusz munkát, a figyelmet, az energiát, a diáknak ugyanúgy bele kell tenni. És ezt nagyon, szóval néha nehéz észrevenni, hogy ki az, aki kitartó tud lenni, és ugyanúgy fel tudja áldozni azt az időt például, ami szükséges arra, hogy ő tovább jusson.
Igazából úgy gondolom, hogy már van szemem, tehát, hogy menet közben észreveszem egyértelműen. Azért jó az informatikai oktatás olyan szempontból, hogy nem kell nekem sok dolgozatot olvasnom ahhoz, hogy lássam menet közben, mivel gyakorlati tárgy, tehát egy nagyon gyakorlati dolog, ahogyan egy asztalosokat tanító mester is látja, hogy hogyan nyúl hozzá a gyerek a dolgokhoz, és hogyan fejlődik, vagy milyen minőségű munka kerül ki a kezéből, tehát én is egyből látom ezt. Mennyi idő alatt van kész, milyen kérdés foglalkoztatja, mihez kell odaírnom segíteni, vagy már pillanatok alatt kész van, vagy a mérlet, hogyan oldottad meg, akkor elmagyarázza, egyből látni, hogy hogyan gondolkodik, mennyire gyors a gondolkodása, vagy azt is látom, hogy ha oda jön az egyik gyerek, és azt mondja, hogy tanár úr, az elején nehéz volt, de hétvégén is 6 órát dolgoztam vele, és addig csináltam, amíg meg nem értettem, akkor látom azt, hogy mennyire kitartó, mennyire képes dolgozni vele, úgyhogy ez úgy jön automatikusan, tehát igazából nem kell valahogy egy olyan szelektáló dolgozatot, hogy valamit írnom, hogy ezt felismerjem.
Viszont az azt jelenti, hogy akkor ugyannyira szeret tanítani, hogy a diákjaira is mindig figyel, és mindig látja, hogy kinek hogy kell segíteni.
Igen, a mindennapokban igazából ugye hát egy informatika órának a természete is olyan, bár lehet azt csinálni, hogy kiindulok a gép előtt és állandóan magyarázok, de jellegéből fakadóan ez mégis úgy működik, hogy pár dolgot megmutatok, nyilván egy új anyaggal kapcsolatban, de aztán mindjárt csináljuk. Magát a tanítást is egyébként én még az elméletet is úgy szeretem átadni, leginkább, hogy egyből a gyakorlaton keresztül, tehát inkább lásson a gyerek több példát, mint hogy elkezdem elméletben mondani, 10 percig magyarázok, és ő még nem tudja, hogy mi is igazából az, amiről szó lesz, nem látja magát, hanem inkább lássa 2-3 példán keresztül, és aztán gyakorolja és vonja le a tanulságot, úgyhogy ezért aztán folyamatosan járkálok közöttük, egyénileg segítgetem őket, és persze, ha kell, akkor meg közösen is bemutatom elől, ugye a kivetítőn keresztül, de nagyon sok esetben diákot hívok előre a a tanári géphez, ő dolgozik, én pedig a gyerekek között járkálva mutatom, hogy hogy kell csinálni. Néha beleszólok abba, amit a tanári gép dolgozó tanuló végez, úgyhogy ez így működik. Ezért aztán odafigyelek. Hát ez egy másik dolog, hogy a tehetségesekkel nyilván már külön, hogyha látom, hogy többre képesek, akkor igyekszem azért az alap tudnivalókon túl őket ellátni olyan feladatokkal, amik számukra kihívást jelenthetnek, ne unatkozzanak, vagy segítsenek a többieknek, de mindenképpen fejlődjenek tovább, és hát amikor eljön annak az ideje, hogy versenyre készülünk, vagy olyan anyagot ismertetek meg velük, ami nem tananyag, akkor természetesen szakköri keretek között is elvégezzük, ami ilyen alkalmi jellegű inkább, ahogy az idő diktálja.
Milyenek a visszajelzések, illetve mennyire fontos a visszajelzés az ön számára a tanításban, vagy akár a versenyfelkészítésben? Most itt nem az eredményekre gondolok, hanem nyilván a gyerekek.
A visszajelzés minden szempontból sokat jelent. Amikor kapja az ember, akkor érzékeli nyilván, mert amúgy nem, annyira nem várom, hogy most bárki visszajelezzen a munkámmal kapcsolatban. Én úgy érzem, hogy megteszem a magam dolgát, látom, hogy működik, de amikor mégis úgy hagyja el a termet egy tanuló, hogy azt mondja, hogy tanár, ez olyan jó óra volt, annyira élveztem, vagy ott ragadunk, és nem veszi észre senki sem, mondjuk ugye a Nivák épületében például nincsen csengő, hogy hoppá, az órán már 5 perccel túl ment, és belefeledkeztünk abba, amit csinálunk, mondják, hogy inkább, hogy nem is megyek, következő órára maradok itt, akkor azért azt érzékelem. Az meg pláne jó dolog, hogyha valaki beszámol arról, hogy mondjuk egy adott időszak után általános iskolába jöve elmondja, hogy ő mennyit tudott általános iskola után, és ahhoz képest meg milyen nehéz volt neki fölvenni ezt a tempót, de hogy most mennyi mindenre eljutott, és hogy ő maga csodálkozik azon, hogy most mennyi mindent tud, megértett. Tehát, hogy ezt a kezdeti fejlődést, ezt különösen kicsiknél, ezt nagyon pozitíven élem meg mindig, amikor látom, hogy az első időszakban nagyon sokat tudnak fejlődni. Aztán van még olyan visszajelzés is, amikor meg valaki azt mondja, hogy nálam kapott kedvet a programozáshoz, és eddig őt ez nem is érdekelte, meg tulajdonképpen nem is gondolta, hogy megy ez neki, meg a matematika sem ment, de kedvet kapott az egészhez, aztán annyira kedvet kapott, hogy a végén ma ott van a BME-n is, és programozóként dolgozik, és vagy hát programozónak, fejlesztőnek tanul, és hát úgy látszik, hogy én tehetek róla, hogy ezt az ágat választotta. Több ilyen van, csak ez ilyen kifejezetten jó leső érzés, amikor valaki ráérez, kitárol egy világ, és erről én tehetek, az egy jó érzés.
Igen, az amikor az ember érzi, hogy igazán mestere tudott lenni annak a gyerkőcnek adott esetben. Igen. Hagyj kérdezzem meg, hogy milyen tervei vannak esetleg így a jövőre nézve.
Maradok, tanítok. Különösebb olyan tervem, ami eltérne ettől az úttól, nincsen. Jó helyen vagyok, csinálom. Nyilván az ember lépésről lépésre alatt ide kerültem a Neumannba. Itt ugye egy kicsit más volt az a szint informatika területén nyilvánvalóan, mint amit másik iskolában kellett teljesíteni, hiszen azért sokkal több emelt szintű érettségiző volt a versenyeztetés területén, ugye itt azért nem csak a második fordulóban, hanem országos döntőkbe kell bejutatni gyermekeket, sőt, mert ez iskolai hagyomány, tehát itt nyilván van egy kihívás az ember előtt, és hát ehhez idő kellett, hogy az ember ezt lássa, fejfelődjön hozzá, bizonyítson, mert ugye akkor bíznak rá olyan csapatot, akik aztán szép eredményeket érhetnek el, mert azért tehetséges gyermek is kell, tehát nyilván olyan osztály, nem mindegy, hogy milyen irányultságú osztályban tanítom az informatikát nyilván, hanem a szakterületen taníthatom, ott nyilván érdeklődő gyermekek vannak, tanulók vannak, és előrébb juthatok velük, úgyhogy igazából ez úgy folyamatosan volt a célom mindig is, hogy azért szakmailag fejlődjek, előrébb juthassak, és hát az újabb fejezeteket megint megtanuljam az informatika területéből, amelyeket még majd meg kell tanítanom 2 év múlva, és még nem értek hozzá.
Milyen egyébként a különböző korosztályokkal foglalkozni, mert ugye az is igényel egyfajta más hozzáállást a gyerekekhez sokszor.
Igen. Nyilván az általános iskolás gyerekeknek a mozgékonyságát, vagy inkább úgy mondom, hogy az általános iskolásban tanítani lehet, hogy nem nekem való lenne, mert már néha a 9-es gimnazistákkal is mostanában egy kicsit nehezebb, mert nagyon mozgékonyak mostanában már az újak, de alapvetően, ha leülünk és érdeklődik a gyerek, vagy fontos számára az, hogy megtanulja azt, amit szeretne, főleg a személyes foglalkozásban vagyok, akkor nekem csak az a lényeg, hogy minél jobban el tudjam magyarázni neki lépésről lépésre, megértse, lássam, hogy érti, nem érti, még egyszer példák, még magyarázom neki. Úgyhogy ez számomra egy élmény, meg úgy gondolom, hogy van arra kifejezetten képességem, kreativitásom, hogy ezt meg tudjam tenni. Tehát nekem mindegy, hogy milyen képességű egyébként a tanuló, az a lényeg, hogy A-ból B-be el tudjam juttatni. És ez egy olyan folyamat, amit én élvezettel járok végig, mint aki segít. Remélem, hogy ő is, mert igyekszem azt a jó hangulatot megteremteni, amiben. Ez egyébként még fontos oldal lehet egyébként a motiváció maga.
Igen.
A gyerekeknél, hogy maga a motiváció megteremtése elsősorban kihasználom mindenképpen a 9-esek esetében azt a kezdeti lelkesedést, ami a középiskolában van. Újak most kerültek oda, és szeretném azt a jó kedvet megőriznék, és nagyon jó hangulatban igyekszem. Úgyhogy nagyon sokat számít a humor, a jó hangulat az órán, a jó bizalmi kapcsolat. Ezek általában megvannak, és úgy ez a jó közeg, ez mindenképp az egyik motivációs tényező. Aztán persze még számtalan más is mondhatnék, de ez az alapja mégis a úgy érzem a motiválásnak. Aztán utána persze a kihívások, hogyha már ő kész arra, vagy nyitott arra, hogy egy problémával megküzdjön, akkor utána lehet arra motiválni már, hogy olyan kihívást, olyan feladatot kapjon, ami neki örömet okoz, ha megoldja, megbirkózik vele.
De ez azt is jelenti, ahogy mondta ön is, hogy a helyén van, azt csinálja, amit szeret, és gyakorlatilag ebbe szeretne fejlődni tovább.
Így van. Nincs más előttem. Ha el fogom érni a nyugdíjt, akkor is szerintem még ezzel szeretnék foglalkozni, igazából a tanítással.
Köszönöm szépen még egyszer, hogy bejött hozzánk, és gratulálok még egyszer a díjhoz is.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Zentai Péterrel, a Neumann János Gimnázium Technikum és Kollégium pedagógusával beszélgettünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is a bemondót Domán Vivient hallották. További jó rádiózást kívánunk Önöknek. Megismételtük korábbi műsorunkat.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Milyen az, ha a nevedet utca, könyvtár és podcast viseli? A Tittel Podcast adásának vendége Tittel Kinga volt, a Tittel Pál könyvtár névadójának leszármazottja, aki erre a kérdésre is megadta a választ. Személye, gondolatai, emlékei mellett kötetei és legújabb könyve is megismerhető a beszélgetésből. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A szőlőtermésre, a szüreti munkákra és annak dolgozóira kérték Isten áldását az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kísérleti szőlőültetvények és borászatban. A kőlyüktetőn rendezett eseményen dr. Novák István, az egyetem delegált általános rektor helyettese úgy fogalmazott, nem használ az embernek iparkodása, ha nincsen hozzá Istennek áldása. A birtokon már múlt héten elkezdődtek a szüreti munkák a korai fajtákkal, melyeket főleg pezsgő alapnak szánnak. Az ünnepélyes esemény már hagyománynak számít, hiszen az egyetem 4 évvel ezelőtt vált katolikus intézménnyé, azóta pedig minden évben az egyetemi polgárok közösen kérnek áldást a szőlőtermésre, a szüreti munkákra és annak dolgozóira. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idegennyelvi képző és szolgáltató központja már 3. éve tart a kínai Hubei Egyetemről érkezett orvosoknak, egyetemi oktatóknak angol nyelvi és orvosi szaknyelvi kurzusokat Egerben. Idén 12 résztvevő érkezett, egyetemi oktatók, orvosok, IT szakemberek, akik november végéig tanulnak egyetemünkön. A külföldi hallgatók 120 órás képzésen vesznek részt, mely tartalmaz angol nyelvi képzést, orvosi szaknyelvi képzést és tananyag fejlesztési képzést is. A program keretén belül idén is lesz lehetőségük ellátogatni a Hevesvár megyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Skill-laborjába és néhány osztályra, illetve a szakmai programokon kívül kulturális szabadidős programokon ismerhetik meg Eger és Magyarország nevezetességeit és történelmét. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. A Líceum kápolnájában gyűltek össze egyeztetésre az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatói és hallgatói szakmentorai, a tanulmányi osztály, a dékáni hivatalok és a hallgatói önkormányzat képviselői, hogy minél gördülékenyebben induljon a 2025-26-os tanév. Az eseményen dr. Csáfor Hajnalka, az egyetem oktatási rektorhelyettese köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, idén rekordszámú első éves, több mint 4000 hallgató kezdi meg tanulmányait az egyetemen, akiknek 2/3 levelezős képzési formát választott. Ez nagy öröm, ugyanakkor kihívás is, hogy meg tudjunk felelni a sokféle igénynek. A rektor helyettes hangsúlyozta, fontos tisztában lenni azzal, hogy melyik feladat, melyik kérdés kihez tartozik, melyik szervezeti egység tud segítséget nyújtani. Ebben is nagy segítség a Vekker, amely tisztázza ezeket az ügyeket. Varga Csilla, az EKE tanulmányi osztályának vezetője elmondta, idén egy úgynevezett startkurzust is indítottak, azzal a célra, hogy megkönnyítsék a gólyáknak az egyetemi élet kezdetét, mely hatalmas érdeklődésnek örvend, több mint 400-an jelentkeztek. Az értekezleten a hallgatók is képviseltették magukat, hiszen 35 hallgatói szakmentor is segíti a hallgatókat a beilleszkedésben, a közösségépítésben és a tanulmányügyintézésben. A hallgatói támogatói szolgáltató központ munkatársa is azért dolgoznak 3 különböző irodában, hogy akár a karriertervezésben, akár az önismeretben, akár a tanulmányi vagy a kollégiummal kapcsolatos ügyekben támogassák a hozzájuk fordulókat.
Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
egészen különleges módon egyébként még tittelesebb lesz ez a beszélgetés, mint általában, hiszen a vendégem Tittel Kinga, aki a könyvtárunk névadójának rokona. Szerintem vágjunk is bele. Honnan való a rokonság? Ugye nekünk ez különösen izgalmas, kiállítást is szerveztünk már erről, hogy Tittel Pál azon túl, hogy a Líceum csillagásza volt és az Egri Főegyházmegyének papja, amellett országosan is ismert volt. Milyen a leszármazottjának lenni, és hogyan kötődsz hozzá?
Először is üdvözlöm én is a hallgatókat, és én nem egyenesági, hanem oldalági leszármazottja vagyok, hiszen tudjuk, hogy Tittel Pál ő pap volt, tehát nem lett egyenesági leszármazottja, de többen voltak testvérek, és az egyik testvéri szálnak vagyok én a sarja, több generációval később természetesen. Valóban nagyon kedves ez a rokonság, mert amellett, hogy az Egri Líceumban tevékenykedett Tittel Pálról, azt is érdemes tudni, hogy ő a Gellért-hegyi csillagdának volt az igazgatója jó pár éven keresztül, az 1820-as évek második felében, egészen a haláláig, és mivel én idegenvezetőként is dolgozom, ez azért egy nagyon-nagyon kedves szál, azt biztos mindenki tudja, hogy Vörös Marti Mihály a halálakor verset is írt az emlékére, úgyhogy ezek mind-mind olyan szálak, amelyek így bennem és a családunkban, a Tittel leszármazottakban nagyon szépen összeérnek.
Azért is reménykedem én is abban, hogy sokat tudhatnak Tittel Pálról, mert könyvtárunk különböző fórumain, akár honlapján is igyekszünk ezt közzétenni, de a könyvtár névfelvételének 10. évfordulóján például erre külön is kitértünk és szenteltünk neki a kiállításnál egy részt, éppen amiatt, mert nagyon összetett személyiségnek tűnik. Ti mennyire ismeritek az ő életútját? Gondolom akkor idegenvezetőként még inkább kutattál ezután, és mennyire tartjátok számon családon belül ezt a fajta rokonságot?
Édesapám volt az, aki elkezdte ezt kutatni, és ő volt, aki beemelte így a családi történetekbe, tehát korábban én nem tudtam erről semmit. Különben nagyon érdekes, hogy ugye Tittel Pál maga is publikált, és hát nagyon tevékeny életút áll mögötte, tehát ő Gausszal jó kapcsolatokat ápolt, a matematika, a csillagászat, tudomány, ez mind-mind az ő életének a része volt. De nekem a nagyapám is, Tittel Andor, ő maga is írt, tehát én az ő nevét láttam először így nyomtatásban, és nekem ott akkor valami bekattant, ilyen 8-9-10 éves lehettem, amikor ezt először láttam. Az is nagy szó volt, amikor Pásztón, az ő szülő falujában emléktáblát avattak, és azon ott voltunk családilag édesapám, és mi hárman gyerekek, van egy fénykép is, ahol ott vagyunk, állunk az emléktábla avatásánál. Tehát ő így része a családi legendáriumnak, számon tartjuk, büszkék vagyunk rá, hálások vagyunk ennek a vonalnak, és hát külön öröm tényleg, hogy a név azért tovább is él. Nekem van egy öcsém, aki már a harmadik Tittel Andor, és neki van 4 gyereke, úgyhogy ott is megjelenik ez a név, úgyhogy ezáltal gazdagabb a család, azt gondolom.
Ez egyébként annyira izgalmas, hogy elmondod, hogy az életetekben és a te életedben is így jelent meg, milyen nagyszerű, hogy a nagyapa és aztán az édesapa, igen, alapján, de elmondhatjuk, hogy te is öregbíted ezt a nevet, hiszen hozzánk is az ünnepi könyvhét keretein belül érkeztél az újabb kötetet bemutatójára. Hogyan alakult ez? Hogyan közelítettél az íráshoz? Inspiráltak az ősök?
Igen, igen, bennem volt mindenképpen, ahogy mondtam korábban is, nekem az nagyon nagy élmény volt, amikor nagyapámnak a nevét láttam először nyomtatásba, ő tankönyveket írt Erdélyben, tehát ott láttam a mi nevünket először így kinyomtatva, és tényleg az úgy megmaradt. Hosszú éveken át nem gondoltam rá, hogy egyszer ez majd valami is megtörténik, de amikor eljött az ideje annak, hogy az én könyvem is megjelentek, akkor azért ez ott volt benne, és ezt tudom, hogy valahol része ennek. Az első könyvem, a Mesélő Budapest, az 2016 novemberében jelent meg. Ez egy családbarát várostörténeti olvasókönyv, vagy útikönyv, ha úgy tetszik. Nagyon nagy siker lett ez a könyv, nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt elmondhatom. Tényleg nem büszkeség, hanem inkább hála van bennem. Most már a sokadik kiadásnál tartunk, és ezt követte aztán egy zsebkönyv sorozat, aminek lett egy a Várnegyed titkai című tagja, a Dunakincsei, illetve a Kilátók és miniszobrok, és a mostani apropó az az 5. magyarul megjelent könyvem, a Zenélő Budapest, ami inkább egy ilyen zenetörténeti, zene és várostörténeti olvasókönyv, ha úgy tetszik.
A könyvtárunkban természetesen a köteteid elérhetőek, és már dedikáltad a legújabbat, a Zenélő Budapestet is. Egy picit talán ajánljuk, hiszen megtalálhatják nálunk, de természetesen a boltokban is elérhető.
Ebben a könyvben 15 zeneszerző nyomába eredek. Haydn, Beethoven, Mahler, Wagner, Liszt, Puccini, tehát tényleg olyan nagy nevek kerültek be a kötetbe, akik jártak a fővárosban, Budán, vagy Pesten, vagy Budapesten, ugye az egyesítés után. Ami szerintem érdekesség ennek a kötetnek, hogy tényleg olyan helyszínek kerültek bele, amik már sokszor nem is léteznek, olyan színházak, esetleg olyan fogadók, olyan szállók, olyan éttermek. És ami még egy kicsi pluszt ad, az, hogy minden egyes zeneszerzőnél kikutattam a kedvenc fogásaikat, tehát hogy mit szerettek enni, mi volt a kedvenc ételük, vagy éppen mit fogyasztottak, amikor itt voltak Magyarországon. Úgyhogy itt is egy picit húsvér személyé válnak ezek a komponisták, nem csak egy fekete-fehér kétdimenziós személy, hanem tényleg megtelnek élettel, néha bizony kiderül, hogy szerettek, reményteljesen vagy reménytelenül, mit szerettek enni, mit nem szerettek, miért szerették azt, amit szerettek. Úgyhogy egy több érzékszervre ható utazásra, kalandra hívom ezzel az olvasókat, és tényleg mindenkinek ajánlom. És minden egyes zeneszerzőhöz van egy-egy zenei ajánlás is. Tehát én ezt úgy képzeltem el magamban, hogy miközben olvassuk ezt a könyvet, közben hallgatjuk azt az adott darabot az adott zeneszerzőtől.
Ugye az már kiderült, hogy a könyvekhez nem csak hogy közöd van, hiszen szerzőként is jegyzel többet is, de az olvasáshoz, könyvtárhoz milyen a viszonyod?
Nagyon szeretem a könyvtárakat. Gyerekkoromban is nagyon sokat jártam, hát jó néhány könyvet el is csentem, illetve nem vittem vissza, ezt szánom, bánom, még mindig van otthon egy-két bizonyítéka ennek az időszaknak, erre most már nagyon figyelek, hogy ne történjen meg. De a könyvírás kapcsán ugye nagyon sokat kutatok, és amellett, hogy digitális archívumokat használok, és előfizetője vagyok több online digitális archívumnak, nagyon szeretem magát a könyvtárba járást is. Pesten a Szabó Ervin könyvtárak lánca az, ami rendelkezésünkre áll, és ebből különösen közel áll hozzám a fővárosi Szabó Ervin könyvtár központi könyvtára, ugye a Baross utca legelején, ez egy gyönyörű épület maga, tehát annak a könyvtárszobái, a lépcsőháza, és az egésznek a hangulata egészen elképesztő. Nekem olyan kreatív energiát ad, imádom a falait, nagyon jól látni a sok embert, akik ott vannak, a fiatalokat, az időseket. Tényleg a tudásnak a temploma egy könyvtár, én azt gondolom. Sokszor szokott olyan lenni, főleg a téli hónapokban, hogy viszem a laptopomat, és akkor már ott helyben dolgozom, vagy viszem haza a könyveket. Ugye a Szabó Ervin könyvtárnak van egy Budapest történeti gyűjteménye is, ami kifejezetten a fővárossal kapcsolatos könyveket gyűjti. Hát az meg főleg hatalmas aranybánya és kincses tár nekem, tehát oda nagyon sokat megyek, ott sok könyv nem kölcsönözhető, hanem csak helyben használható. Ezeket ott kiszoktam jegyzetelni, igyekszem ott, amennyire lehet feldolgozni, úgyhogy nagyon szeretem a könyvtárakat.
Nekünk ugye felsőoktatási könyvtárként abszolút feladatunk az oktatás, a kutatás, támogatás, de hogy ehhez kapcsolódjak, az intézménytörténet, a helytörténet abszolút fontosak, és nálunk is helyben kutathatók, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy főként a nyílt napok alkalmával, akik először térnek be ugye a Líceum épületébe, illetve a könyvtári tereinkbe is, nagyon rácsodálkoznak, hogy mennyire szép a könyvtári tér, és egyre többen egyébként pont a Covid után kezdték el megbecsülni ezt, igen, hogy jelen lehetnek, beülhetnek, és pont a tegnapi napon is 5-6-an leültek, és összedolgozva együtt tevékenykedtek, és a könyvtárat választották, akár a vizsgára való felkészülésre is, úgyhogy igen, én is azt gondolom, hogy nagyon inspiráló lehet egy könyvtári tér, és egyébként itt dolgozva is, én magam is mindig úgy körülnézek, és azt mondom, hogy haj, de jó azért itt lenni, és itt tevékenykedni.
Ez így van, és ezt még azzal egészíteném ki, hogy ott a fővárosi Szabó Ervin könyvtárnak a központi könyvtára, ugye a Sárkányos gyerekkönyvtár, ami egy igazi gyerekparadicsom. Én a gyerekeimmel is nagyon szerettem oda menni, úgyhogy vittük őket, olvasgattak, kölcsönöztünk, úgyhogy az is nagyon nagy élmény volt, amikor a gyerekeimet vihettem.
Nekem is vannak ilyen emlékeim, amikor a gyerekeket biciklivel vittem ugye hátul a gyerekülésbe, és közben pedig egy hatalmas mennyiségű könyv volt elől a kosárba, és így próbáltam meg haza egyensúlyozni, de valahogy ez nekik is egy nagyon jó élmény, igen, amikor együtt megyünk, és ugye ez számunkra egészen különleges, hiszen a célunk az tényleg elsősorban az egyetem oktatóinak, kutatóinak, hallgatóinak a támogatása, viszont nyilvános könyvtár vagyunk, és ezt mindig hangsúlyozzuk is. Ugye múzeumok éjszakája talán a leglátványosabb példa erre, de most már visszatérően áprilisban is mindig van egy-egy olyan kiállításunk, hogy az alsó tagozatos osztályok folyamatosan váltják egymást, és nagyon élővé válik ilyen módon is a könyvtárunk, hogy gyerek zsivaj tölti be, de ezt nem is bánjuk, mert azt gondoljuk, hogy az olvasóvá nevelés valahogy ezzel a pozitív élménnyel kezdődik.
Pontosan.
Hogy bemernek jönni, hogy úgy érzik, hogy a könyvtár az egy jó hely, úgyhogy mi is babasarokkal, játszósarokkal, gyerekkönyvekkel készülünk, mert ez fontos. Neked a gyerekkorodhoz mennyire kapcsolódik az olvasás?
Én nagyon szerettem olvasni, míg gyerek voltam. Nagyon sok könyvünk volt otthon, tehát az is fantasztikus volt, úgyhogy anyukám mindig segített, hogyha a fogalmazást kellett írni, akkor azért mindig ott volt, tudta, hogy melyik könyvet kell emelni, éppen, ha mondjuk kis előadást kellett tartani. Ugye régen nem az volt, mint most, hogy a telefonban egy gombnyomással ott volt minden a kezünkben, hanem könyvekbe kellett utána nézni, azt kellett kijegyzetelni. Tehát ilyen formában is nagyon szerettem olvasni. Nagyon sokáig a Verne gyerekregényeket, pöttyös könyvek, csíkos könyvek, így indult az egész. Utcánkban, ahol laktunk, volt egy diófa, annak a tetejére szerettem felmenni, és ott ülni a lombkoronában, és nem látott engem senki, én láttam mindenkit, de volt, hogy felvittem oda a könyvet, és fönt olvastam. És az is érdekes, hogy nekem az oviban könyv volt a jelem. Úgyhogy ez is kicsit ilyen no man, vagy én nem is tudom.
Egyébként annyira jó hallgatni ezt a diófás élményt, én cseresznyefán ültem. Ez annyival volt nagyszerűbb, hogy lehetett lakmározni, ugye főként május-június környékén, és hát engem is úgy kellett lekönyörögni onnan, és nagyon tudok ezzel azonosulni, mert oda felköltöztek velem játékok, aztán már könyvek, és ez valami olyan élmény, főleg így a nyár kezdetén
hát
talán.
Hát ez fantasztikus, igen.
Bíztathatunk mindenkit arra, hogy próbálja ezt ki.
Igen. Fiatalok, idősek, bárki szerintem egy jó könyvvel nyáron elheveredni, mondjuk egy ebéd utáni siesta keretében, ennél nincs jobb. Belealudni. Én főleg, hogyha fáradt vagyok, akkor azért sokszor belealszom, a férjem ezt mindig viccelődve figyeli, és akkor elveszi a könyvet mellőlem, elteszi, hogyha fáradt vagyok, akkor ez ki is tud kapcsolni, és aztán, ahogy mondtam, bele is tudok aludni az olvasásba, de ez nem baj szerintem.
Hát nagyon nem. Folytatódhat a történet fejben. Egyébként miket olvasol?
Sajnos vagy szerencsére, mivel a munkám az állandó tanulást követel meg tőlem, nagyon sok szakirodalmat olvasok, de ez nem azt jelenti, hogy szakkönyveket, hanem gyakorlatilag mindenevő vagyok. Tehát tényleg a várostörténet, zenetörténet, életrajzoktól kezdve épülettörténetekig, angolul is, magyarul is nagyon sok cikket olvasok, és amikor nagyon fáradt vagyok és jön a tél, akkor lehet, hogy ez nem hangzik a legnemesebben, de ami engem igazán kikapcsol, azok a skandináv krimik. Azt télen a családom tudja, én olyankor elmegyek a könyvtárba, mert ezeket nem szoktam megvenni, hanem kiveszek 3-4-et, van egy-két kedvenc szerzőm, és akkor azzal én hazamegyek, és én a téli szünetben, ha lementek az ünnepek, én bekuckózok, és engem mindenki hagyjon békén, és olvasok, és alszom. Aztán ez persze nem tart sokáig, mondjuk 3-4-5 napig, tehát nem hetekről, hónapokról van szó, de ez végtelenül kikapcsol. Tehát szeretek így elmerülni az egészben, jobb, mint nézni ezeket a filmeket, ugye hosszabb és szórakoztatóbb az egész. Teljesen elfeledkezem a külvilágról, ugye ezek a skandináv krimik sokszor a télben éjszakon játszódnak, tehát ha már nincs hó körülöttünk, akkor legalább a könyvélményen keresztül ez megjelenik. A gözölgő kávé, a kicsit ilyen szürke, borongós hangulat, vagy éppen a szikrázó hó, szóval nekem ez egy olyan műfaj, ami kikapcsol.
Itt van közben a kötet az asztalon, és összönösen arról beszélgetünk, hogy igen, bekuckózni, a könyvet kézbe fogni, a te írásaid is nyomtatásban jelennek meg. Miért fontos ez számodra?
Szeretném hinni, hogy ez egyfajta értékteremtés. Az első könyvemnek az volt a mottója, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Tehát nagyon sokszor elmegyünk külföldre, az ember máshol keresi a boldogságát, a békességét, és én azt gondolom, hogy olyan hatalmas csoda és szépség az, ami minket körülvesz, akár Egerben, vagy Budapesten, vagy kit hova helyezett az élet, a sorsa, jó Isten, hogy azt megismerni, és ezt tudni, és szeretni, szerintem ez kötelességünk. És én ezt először a gyerekeimnek kezdtem el írni, az volt bennem, amikor az első könyvemre készültem, én akkor idegenvezetőként dolgoztam, és két kisgyermek édesanyja voltam. Nagyon sokat utaztunk velük BKV-val, villamossal, busszal, nagyon szerettek, ugye két fiam van, tehát nekik az, hogy a városban közlekedünk, az egy külön program volt, és hatalmas örömforrás. És hát ahogy mentünk a városban, jártunk, eltünk, nem tudtam elhallgattatni magamban az idegenvezetőt, tehát szórtam nekik a történeteket, a Erzsébet legenda, a Margit legenda, a hidakról, a Gellért hegyről, az Országházról, amerre éppen jártunk, és így fogalmazódott meg bennem, hogy talán érdemes lehetne erről írni egy könyvet. Először én mesekönyvet szerettem volna írni, csak aztán rájöttem, hogy egy bizonyos pontig lehet a magyar történelemről meseszerűen írni, de aztán van egy pont, ahol már meg kell jelenjenek a nevek, egy-két évszám, nem túl sok, de azt gondolom van egy pár nagyon sarkalatos évszám, úgyhogy át kellett dolgoznom végül ezt a könyvet, egy picit más műfaj lett, a meséből lett egy ilyen családi várostörténeti úti könyv, ha úgy tetszik. Úgyhogy így indult az egész, és hát volt bennem valami olyan vágy, hogy valami földi értelemben kézzelfogható, maradandó dolgot létrehozni. Nem gondolok erről túl sokat, nem hiszem, hogy ezzel bekerülnék a halhatatlanok közé, de nekem nagyon jó érzés. Tehát az, amikor a könyv kijön a nyomdából, és megkapom az első példányokat, és a kezembe fogom, beleszagolok, belepörgetek, hát az semmilyen sem fogható. Kicsit a gyermek születéséhez hasonlít, úgyhogy szoktam mondani, hogy nekünk két gyerekünk van, de azért nekem van még mellette 5 másik gyerekem. Persze nem ugyanazon a szinten, de mindenképpen egy fantasztikus holisztikus alkotói folyamat egy könyvnek a megírása. Ugye én nem szépíró vagyok, ezt fontosnak tartom hangsúlyozni, tehát semmiképpen nem hasonlítanám magamat a kortárs szépirodalmi írókhoz. Én egy lelkes amatőr vagyok, és szókovácsnak szoktam magam definiálni, tehát én ugye hozott anyagból dolgozom, nem fikció, amit írok, hanem igyekszem a város történetét vagy a zene és a város történetet feldolgozni, de ahogy mondtad te is, nagyon sok forrásból dolgozom, nagyon szeretem a digitális forrásokat kutatni, az Arcanumnak a digitális adatbázisát használom, ami több mint 200 évnek az újság anyagát dolgozza fel, és hát az pedig egy semmihez sem hasonlítható időutazás. Tehát amikor én leülök a gép elé és beírok egy évszámot, mondjuk 1856 vagy 67 vagy bármi, akkor tényleg úgy érzem, hogy elröpít engem oda ez a fantasztikus technika. Látom digitalizált formában ugyan, de látom a megsárgult újságoknak a lapjait, néha még a tépet szélét ezeknek a lapoknak, és hát olyan sztorikat olvasok, amelyek tényleg mintha leszállnának és megelevenednének a képernyőn keresztül, és tényleg azt a kétdimenziós történelmet, amit az ember először tanul, egészen élővé és testközelivé teszi. És én ezt nagyon-nagyon szeretem, és ebből szeretnék valamennyit átadni a könyveken keresztül.
Mindenképpen szeretném közbeszúrni azt, hogy az Arcanum adatbázis az nálunk is előfizetett, tehát minden beiratkozott olvasónk ezt el tudja érni, ugye a távoli elérést is mindig szoktuk reklámozni, de egyébként, ha már beszéltünk a könyvtári terekről, akár így az egyetem hálózatán belül is tudják használni. Egyébként nagyon tudok ehhez kapcsolódni, én magam is mai napig értékelem azt, hogy itt a Líceum épületében lehetek, itt dolgozhatok, a bazilikára ránézve jövök be az ajtón, és nem egyszer munka után szoktam is erről beszélni így a barátaimnak, hogy 0 forintból lehet nyaralni azzal, hogy a belvárosban teszek egy sétát. És picit felfelé emelem a szemem, figyelem a házak homlokzatát, és minél többet tudunk, akár mi is a helytörténeti gyűjteményünknek köszönhetően, és a helytörténészeinknek köszönhetően megelevenedik ez az egész. Hát itt a Líceumban, főleg most az Eszterházi 300 és a Líceum 250-es évforduló, ez nagyon-nagyon jó terepet ad erre. Téged egyébként mennyire inspirált most ez az épület, hogy érkeztél?
Hát fantasztikus volt belépni ide, a hely szelleme inspirált, tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ahol az ember dolgozik, az a munkakörnyezet, az inspiráló legyen számára. Ha ezt egy kicsit kitágítjuk, akkor nekem az én munkahelyem az Budapest, ugye amikor idegenvezetőként dolgozom, és pont ahogy te is mondtad, én is állandóan nézem az épületeket, ha ülök a villamoson is mindig, mondom a vendégeimnek is, hogy nézzenek föl, és néha nézzenek a lábuk elé, mert a csatorna fedelektől kezdve olyan botlókövek, vagy éppen tényleg olyan apró részletek vannak a városban, amik mindig egy-egy újabb történetet bontanak ki, és engem is nagyon inspirál az a környezet, ahol vagyok, ahol létezem. A férjem és a fiaim is a 2-es villamos vonalán a Duna partján dolgoznak, illetve tanulnak, és hát a fiam is mondta többször, hogy a 2-es villamosról tudni kell azt, hogy a világ egyik legszebb villamos vonalának van kikiáltva, a 7. helyen szerepel, azt gondolom, hogy elég előkelő hely ez világviszonylatban. És ők is mondták, hogy milyen egyszerű dolog az, hogy minden nap, ahogy mennek iskolába, az a páratlan UNESCO világörökségi helyszín, ami a Dunaparti panoráma gyakorlatilag azt terül a lábuk elé. És igen, ez egy inspiráló közeg, ezért lehetünk hálásak, ezt lehet értékelni, és ezt ismerni is kell. És azt gondolom, hogy ez meg a mi feladatunk, hogy ezt továbbadjuk és megismertessük a következő generációval. Nagyon sokat dolgozom iskolákkal is, ez a könyvek kapcsán indult el, hogy osztályokat is viszek városban kirándulni, tehát ez a légy helyben turista dolog gyakorlatilag megvalósul. Tömegközlekedéssel megyünk, egy kis közlekedés történet, az első fogaskerekű, az első villamos, a libegő, a gyerekvasút, a metróhálózat, tehát ezek mind olyan dolgok, amiket naponta használunk, de nem ismerjük a történetét. És akkor persze attól függően, hogy éppen hova viszem a gyerekeket, Pesten vagy Budán, tematikusan, korosztálynak megfelelően úgy bontjuk ki ezeket a történeteket, úgyhogy ez egy nagyon szép hivatás, azt gondolom, tovább örökíteni a város szeretetét.
Amilyen lelkesedéssel te beszélsz Budapestről, Egerben ugyanezt éljük meg, és pont a tegnapi napon is volt egy beszélgetésem, amikor kiderült, hogy Egerben élek, és mondták, hogy de jó neked, és mondtam, hogy igen, tényleg jó, nem tudok mást mondani, mint hogy nagyszerű, és én is a gyermekeinket, ugye most jön a nyári szünidő, végigvittem az utcánkban, ahol kvázi nincs semmi. A házak vannak, a növények, és egy délelőttöt eltöltöttünk, amikor kisgyerekek voltak, mert megnéztük a fákat, történeteket találtam ki nekik, megfigyelni valókat. Ez szerintem nagyon jó, mikor ráirányítjuk a környezetre a figyelmüket.
Ez így van, és az is érdekes, hogy vittem úgy osztályokat, olyan diákokat, akik voltak már nagyon sok helyen külföldön, de nem voltak még fent a budai várban például. Tehát megint egy olyan dolog, hogy sokszor néha pont azt, amit készpénznek veszünk, ami ott van egy karnyújtásnyira, azzal nem élünk. megyünk, és elmegyünk, és felfedezünk más távoli vidékeket, de ami a miénk, azt még nem ismerjük. Úgyhogy ez pont arra rémel, amit te is mondasz, hogy igenis ismerjük meg a szűkebb és a tágabb lakókörnyezetünket, ismerjük meg a házak, a kövek mögötti történeteket, és szerintem ez történelemből, irodalomból, mindenből egy kicsit gazdagít minket, hiszen ezek a vetületek mind összeérnek valahol.
Úgyhogy nem is mondhatok mást, mint hogy itt a nyári szünet, akár adhatunk egyfajta házi feladatot is, de szándékosan nem, inkább azt mondom, hogy használjuk ki a vakáció idejét, és az Egri várba, a minaretbe, itt a líceumi csillagvizsgálóba be lehet térni, és természetesen mindenkit várunk nagy szeretettel a Tittel Pál könyvtárba.
Líceumi krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Van, aki suttogép, van olyan is, aki mindent túlüvölt. Volt már olyan, aki félelemből más karjába dőlt. Van, aki integet, van olyan is, aki párszor hátra néz. A vonat füttyent, a földre könyhul, a vándor útra kész. Van, aki odébb áll, van, aki szigorúan figyel. A jegyemet nézem, hogy ezzel a számmal meddig mehetek el. Van, aki mit sem ért, van, aki szerint ez csak véletlen. Hogy a jegyemen nagy betűkkel miért írja azt, hogy végtelen. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Van, aki hátradől, van olyan is, aki szorít még helyet. A tömegben állva szól egy hang, hogy jegyeket, bérleteket. Van, aki stabilan áll, van, aki épp egy újság mögül figyel. Hiába minden indulat, innen úgysem mozdulok el. Nagy az aj, de attól tisztán hallható, ahogy leszállásra kényszerít.